Még egyszer nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Mi egy család vagyunk. Ha? Egy család vagyunk. Ha? Családtagok vagyunk. Egymás testvérei vagyunk. Ja, ez nagy dolog. Nagy dolog számomra. Mert amikor úgy érzem, hogy gyenge vagyok és erőtlen, akkor csak tudhatom, hogy családtagokkal vagyok körülvéve. Ja, nem tudom, hányan kíséritek figyelemmel az országunk jelen pillanatban meglévő legnagyobb kérdését, a menekültügyi kérdéseket. Hányan találkoztatok ezzel a kérdéssel az elmúlt 2 hétben? Oké. Csak hadd osszak meg egy bizonyságot veletek. Ezen a héten, nem is tudom pontosan melyik nap, azt hiszem, hogy kedd éjszaka és szerda éjszaka, kint voltunk Pásztor Balázzsal, Röszkén. Isten valahogy a szívünkre helyezte ezt. Szívünkre helyezte az embereket, a menekülteket, ezeket a jövevényeket. Olyan hosszú volt az elmúlt hetem, hogy nem is tudom pontosan, hogy így kronológiailag hogy épült fel a dolog, de találkoztam egy másik gyülekezetnek, egy testvér gyülekezetünknek a pásztorával, itt egy szegedi gyülekezet pásztorával, és vele is beszélgettünk, és azon gondolkodtunk együtt, hogy mit tesznek ők. Tudom, hogy kint vannak ők is, mi mit tehetünk, akár együtt mit tehetünk. És aztán ennek hatására Pásztor Balázsra így kimentünk kedd éjszaka, kaptunk egy hírt. Azt hiszem, hogy a hétfő és a kedd éjszaka volt az első olyan éjszakák egyike, amikor olyan igazán, tehát jóval hűvösebb volt már az éjszaka. Talán ilyen 6-8 fok volt éjszaka is. Megtudtuk azt, hogy a röszkei plébánia kinyitotta a kapuit, tehát aki a menekültek közül szerette volna az éjszakát ott tölteni, az megtehette. És aztán ebből a célból mentünk ki Pásztor Balázzsal, hogy ebben segítsünk. És aztán kint voltunk, és tényleg szívszorító volt a látvány, ott azt hiszem éjféltől 2-ig voltunk kint. Egy egyre hűvösebb éjszaka, sátrak, hatalmas szemét, megfáradt emberek. Hallod azt, ahogy mész el a sátrak mellett, hogy tényleg talán ilyen néhány hónapos csecsemő ott sír bent, vagy éppen látod, hogy az anyukája, vagy a szülei, ja, hogyan próbálják úgymond védeni őt. És azt gondolom, elmondhatom Pászok Balázsral együtt az ő nevébe is, ja, hogy nagyon sokat kaptunk, és igazából így arra gondoltam, hogy mennyire talán átitatja az országunk légkörét a gyűlölet, és arra gondoltam, hogy a gyűlölet igazából a félelemnek tudható be. És arra gondoltam, hogy milyen csodálatos az, hogy mi fény lehetünk ezeknek az embereknek, és könyörületet mutathatunk be, és könyörületesek lehetünk velük, és segítőik lehetünk ebben a helyzetben, és Jézust mutathatjuk be. És arra gondolok, függetlenül minden politikai vonatkozástól, arra a tényre, hogy ők itt vannak, és jönnek Európába. Fölmerül sokakban a kérdés, hogy miért nem ott a környező országok, ott a környező arab országok azok, akik befogadják őket, vagy ahova ők mennek. Nem tudom, van nagyon sok magyarázat rá, nem is érdekel egy módon. Hanem arra gondolok, hogy jönnek közénk, és arra gondolok, hogy lehet, hogy Isten annyira szereti őket, hogy idehozza őket közénk. Mert lehet, hogy Jézusról itt fognak hallani, itt fognak tudni hallani. Itt vagyunk mi, a keresztények. Lehet, hogy Isten hozza őket, mert annyira szereti őket, hogy akar, hogy hallják az evangéliumot. És azt hiszem, Timóteusnak írta Pál azt, hogy nem a félelemnek a szellemét kaptuk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét kaptuk. És tényleg ezzel a pár mondattal csak bátorítani szeretnélek, hogy Isten szeretete az, ami képes a félelmeinket szolgálattá változtatni. Isten szeretete az, ami átírja a félelmünket szolgálattá, átírja a félelmünket könyörületté, könyörületességé. Úgyhogy nem tudjuk mi részünkről, hogy lesz a folytatás, milyen folytatás lehetséges majd a jövő héten, mert ugye tudjuk, hogy változások lesznek nagy valószínűséggel, de annyira nagyszerű, hogy ott, ahol vagyunk, vannak olyanok, akiknek bemutathatjuk a könyörületességet, ami nincs senki másban, egyedül Jézusban. Nincs egyetlen egy vallás alapítóban sem, egyedül Jézus Krisztusban. És ő az, aki minket megérintett, ő az, aki minket elért. Úgyhogy hála ő neki. És szeretnék pár gondolatot így az adakozásról, illetve a tizedről megosztani nektek. Van pár igeversem, akár majd írhatjátok is, olvashatjátok velem együtt. És az első vers, egy Mózes 4:4, és egy Mózes 4:4-ben azt olvassuk, hogy Ábel is áldozott az örökkévalónak, de ő a nyája elsőszülött bárányainak legjavából. Oké, beszél arról, hogy áldozott Kain is, és itt azt mondja, elmondja azt, hogy Ábel hogyan áldozott. És két csodálatos dolog, amit itt olvasunk ebben a rövid versben, ez az, hogy az ő nyája elsőszülött bárányainak legjavából. Az ő elsőszülött bárányainak a legjavából. Hogy Ábel a legjobbat, a legelsőt hozta. És azt gondolom, hogy az adakozással és a tizeddel kapcsolatosan, ahogy az életünk részévé, szerves részévé válik az adakozás és a tized adása, a hála az, ami ennek az egésznek a mozgatója. A hála. És ezt látjuk Ábelnél is. És azt látjuk, hogy a jó atyának, a mi Istenünknek ez jó illatú áldozat volt. Hogy ő nem a mellékeset hozta, nem azt, ami esetleg úgy megmaradt. Ebben a hónapban úgy maradt úgy, hogy ebben a hónapban, hó végén, akkor én tudok hozni. Hanem azt mondta, Uram, méltó vagy a legelsőre. Méltó vagy arra, hogy biztosra menjek. Bárkinek tartozhatok, de neked nem akarok tartozni. Biztosra megyek, ezért az első tizedet, az elsőt hozom. És ez volt a legjava, az első rész. És ha nem, esetleg még nem találkoztál volna ezzel a kifejezéssel, a tized alapelve az igében az, hogy a jövedelmünknek az első 10%-át visszaadjuk Istennek. A jövedelmünk első 10%-át odahozzuk Istennek. És Zsidók 10-ben olvashatunk több helyen arról, hogy azok az áldozatok, amik a törvényben jelen voltak, azok sohasem voltak végérvényesen elegek. Azt újból és újból hozni kellett. Nem voltak elegek. Újból és újból hozni kellett, és áldozni kellett, és meg kellett halni egy báránynak, vagy egy állatnak, és aztán ismét később meg kellett halni egy másik állatnak. Mert nem voltak képesek ezzel kengesztelést szerezni. És ezt azzal kapcsolatosan hozom, hogy az atya odaadta a bárányt miértünk. Ő nem egy négy lábú bárányt, egy állatot hozott, hanem hogy ő odaadta nekünk a legkedvesebbjét. Odaadta ő értünk azt, aki neki a legtöbbet jelentette, a saját fiát. És Isten szívét láthatjuk e mögött. És éppen ezért a pénzügyeinkre is kiterjeszthetjük azt a hálát, ami egy logikus válasz arra, amit kaptunk őtőle. És ugye halljuk azt néha, hogy a törvény része volt a tized. Hogy a tized igazából az törvény. Az a törvényhez tartozik. Igazából abszolút nem így van. A tized az egy ószövetségi alapelv, ami a törvénytől függetlenül előtte, utána megvolt, jelen volt, és gyakorolták olyanok, Istennel kapcsolatban álló emberek, akik hálásak voltak. És hogyha mondjuk esetleg nagyon ragaszkodnánk ehhez, hogy a tized az a törvény, akkor azt mondhatjuk, hogy oké, rendben, ne tizedet adjál, akkor többet adjál. Hiszen a kegyelem annyival magasabban van, mint a törvény. A törvényben ott voltak az állatok, amiknek jönni kellett újból és meghalni, és nem voltak elegek. De van egy új szövetség Jézus vére által. Jézus halt megértünk, a bárány halt megértünk. Úgyhogy tényleg szabadok vagyunk a törvénytől. Az, amit kaptunk, az annyival tovább mutat, mint tényleg bizonyos fajta keretek, ahol meg van mondva, hogy nekünk mit kéne csinálni. Isten szelleme bennünk, az ő szeretete, az, amit kaptunk, az annyival túlmutat ezen. Ugye? Tehát látjuk ezt, hogy a törvény... Tudod, a törvény azt mondta, hogy ne ölj, igaz? Jézus behozott egy új szintet. Azt mondta, hogy figyelj, ha már haragszol valakire, akkor már öltél. Igaz? Egy magasabb szintet hoz be Jézus. És... Ja, ez arról szól, hogy egy magasabb minőség van meg nekünk. 1 Péter 1.18, és azt hiszem talán 20-as vers is így szól, hogy tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a drága vérén. Hogy nem apró pénzen váltottunk meg, hogy Isten nem a malac persejben lévő tudod, valamit adott oda, hanem ő a legdrágábbját adta oda nekünk. És ezért tudod, csak egy logikus válasz a szívből, ahogy ez átitatja a szívünket, ahogy Jézus áldozata, Isten szeretet átitatja a szívünket, hogy mi sem... úgymond a mellékeset, az aprót, a borravalót fogjuk neki hozni, hanem a legelsőt. A legelsőt. Hogy nem felesleget fogunk hozni, hogy nem leesőt fogunk hozni, hanem ja, hozzuk. Hozzuk azt, amivel igazából ő tudod, csak a szívünket akarja megmenteni. Tudod, hogy Isten... Héten vettünk Sárinak néhány túrórudit, és egyik vacsora után benéztem a hűtőbe, és megláttam ezeket a túrórudikat, és fú, mindenit mondom, ennék egyet. De hát ugye nem az enyém, tehát nem az enyém, ezért meg kell kérdeznem azt, akié. és kértem Sárittól. Ja, és mennyire így van ez, nem? Hogy Isten így hív minket, tudod, hogy a szívben, tudod, engedjük el azt, amihez talán úgy ragaszkodunk, az anyagiaink, tudod, Sári a túrórudit nagyon szereti, és nem így van, hogy Isten, így van, látjuk az igéből, Istennek igazából, tudod, ő vehetne 1000 kamionnyi túrórudit. Isteném minden, igazából neki nem a pénzünkre van szüksége. Ő szeretné, hogy szabadok legyünk a pénztől. És ő el is vehetné tőlünk, nem? Úgy értem, én az összes túrórudit elvehettem volna, akarom. Tudod, vagy akár nem is adna semmit, nem? Ő nem ilyen, ő ad, gondoskodik rólunk. Gondoskodik. Valamelyik levélben, Páli levélben, nem tudom hol van, de ír arról Pál, hogy és mondjátok meg azoknak, akik gazdagok, és így utol arra, hogy a gyülekezetben lévő gazdagoknak mondjátok meg. Sajnos nem tudom, jó lenne felolvasni pontosan. És akkor, amikor ezt olvassuk, akkor arra gondolhatunk, hogy hát igen, mi is itt a gyülekezetben, a gazdagoknak Isten azt üzeni, hogy de igazából mindannyian gazdagok vagyunk itt. Úgy értem, a legfőbb problémánk az, hogy ma délutánra jövünk gyülekezetbe, és melyik ruhánkat vegyük fel. Lehet, hogy valakinek ez. Vagy éppen mennyire gyors a net. Vagy nem tudom, igaz? Tényleg gazdagok vagyunk, bővölködünk. Úgyhogy, ja, Isten a szívünket célozza, és a szívünket akarja. Úgyhogy látjuk azt, hogy a tized az nem ószövetségi törvény, hanem egy ószövetségi elv. Oké, ezt látjuk az igében. A törvény előtt és a törvény után is ott van. 1 Mózes 14:19-20-ban látjuk azt, ez 450 évvel a törvény előtt van. Azt látjuk, hogy Melkisédeknél látjuk ezt az elvet. Jó, ez 1 Mózes 14:19-ben olvassuk. Aztán 1 Mózes 28-ban, 20-tól 22-ig, hogy Jákob is egy elkötelezettséget tesz, egy hálából fakadó, egy szívből fakadó, hálából fakadó elkötelezettséget tesz. És egyébként ebben a társadalomban, ahol élünk, az egyik legerőteljesebb fegyverünk az a bőkezűség lehet egyébként. Mert pont az ellenkezője annyira jelen van az országunkban. Úgyhogy a szellemi harcban az egy csodálatos fegyver, a bőkezűség. Amikor a szomszédod, vagy a munkatársadnak, vagy rokonaidnak, tudod, csak bőkezű vagy, csak szabadon tudsz adni. Olyan sok történet gyűlhet fel az életünkben. Egyszer azt mondta, valakinek egyszer adtam valamit. Én is csodálkoztam azon, hogy azt odaadtam neki. Tényleg örömmel adtam. És azt mondta, hogy úgy értem, 25 év körül lehettem akkor, és ő volt mondjuk 28, és 28 év elteltével azt mondta, hogy figyelj, Dávid, én még ilyen nagy ajándékot soha senkitől nem kaptam. És képzeld el, hogy micsoda, nem is tudom, bizonyság, vagy erő van abban, amikor a szomszédom, vagy a munkatársam felé csak van egy bőkezűség. Meghívom őt ebédre, vagy nem tudom. Tudod, csak elmerek engedni ott a napom folyamán 1000 forintot, vagy lehet, hogy 5000 forintot. Nem tudom. És oda tudom adni, és emberekben ez nyomot hagy. Nagyon-nagyon mély nyomot hagy. És ott van a kérdőjel a nyom mellett, hogy de miért? Ezt nem szoktam meg, én nem csinálok ilyet. Én ennyit biztos nem adnék senkinek. És a szellemi harcban, amiben lelkekért megy a küzdelem, tudod, Isten használja a bőkezűséget. Mert Jézus az, aki odaadta mindenét. És ezt őtőle kapjuk. Erre a szívet, erre a képességet, erre a hitet. Oké? Okay? Oké, 5 Mózes 14:23, és azt hiszem, hogy nem lesz több ige helyünk. És ez így szól, hogy tedd félre gabonádból, borodból, olívaolajodból és egyéb terményeidből a tized részt. Teheneid, juhaid és kecskéid elsőszülött kicsinyeit különítsd el. Ezeket vidd fel arra a helyre, amelyet az örökkévaló majd erre a célra kiválaszt városait közül, hogy ott imádjátok őt. Így emlékezni fogtok arra, hogy Istenünket, az örökkévalót tiszteljétek. És két kérdést tehetünk fel most még ezzel a verssel kapcsolatban. Az egyik az, hogy miért hozzam a tizedet? Vagy miért volt nekik ez az üzenet, hogy hozd a tizedet? És már említettük, érintettük most, hogy azért, hogy megtanuljuk őt tenni az első helyre a pénzügyi életünkben is. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy amikor a tizedet behozom Isten házába, akkor az anyagiasságnak az óriását lefejezem. És ez annyira igaz, hogy tényleg ez által ő a szívünket szabadnak, szabadként tartja attól, hogy a pénz diktáljon belül, és a pénz mozgassa a dolgokat. Valahol az evangéliumokban Jézus mondja, hogy nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a mammonnak. Ugye? Így fogalmaz, azt hiszem. Milyen érdekes, hogy nem azt mondja, hogy nem szolgálhattok Istennek egyszerre és a sátánnak. Nem? Hanem azt mondja, hogy Istennek és a mammonnak, vagy a pénznek. És ha Jézus ezt mondja, akkor valószínűleg az azért van, mert a pénz egy konkurense lehet Istennek a szívünkben. És azzal, ahogy behozom Isten házába a tizedet, azzal, hogy adakozok, hogy adok, ezzel a szívem szabad marad. Oké, tehát hogy miért hozzuk be, így ez a vers megválaszolja, és az, hogy így emlékezni fogtok arra, hogy Istenünket, az örökkévalót tiszteljétek. És hogy említettük, hogy Istennek nem a pénzünkre van szüksége, hanem a szívünket szeretné. Jó, és a másik, amit ez a vers tartalmaz, ez arra a kérdésre ad választ, hogy hova? Hova vigyem a tizedet? És Isten azt mondja, hogy figyelj, én szeretném megmondani, hogy hova vidd a tizedet. Mert felmerülhet a kérdés bennünk, hogy oké, hova vigyem? Tehát adakozzak alapítványoknak, vagy támogassak egy 3 éve munkanélküli testvéremet, vagy jótékonykodjak a tizedből. És Isten elmondja ebben a versben például, hogy hova vigyed. A tized az egy dicsőítés, ami Istennek szól. A tized az imádatunknak a kifejeződése, a tized adásunk. És azt mondja, hogy hozd be ide, ahol imádod őt. Hozd be. És látunk erre egy másik helyet is, Malakiás 3:10-ben. Azt mondja, hogy hozzátok be a raktáramba a tizedet mindenből, hogy legyen ennivaló a házamban. Ezzel tegyetek próbára. Oké, most nem megyünk tovább. Hozzátok be a tizedet mindenből, hogy legyen ennivaló a házamban. Tehát Isten megmutatja a helyét. Ez az Isten háza, ahol imádjuk őt, a gyülekezet. Oké, és tényleg ezt miért is tehetjük? Miért nem kell, hogy probléma legyen az, hogy a gyülekezetbe hozzuk? Tudod, arra gondolok, hogyha családtag vagy, és tényleg mi családtagokként és családtagoknak szól, akik itt a gyülekezetben családtagoknak érezzük magunkat, hogy ez az a hely, ahol Isten táplál engem, ahol szolgálatot kapok, ahol bátorítást kapok, és ezért a bizalom az már itt van, meg lehet bennem, hiszen ez az, ahonnan hagyom, hogy táplálva legyek. Nem félek attól, hogy amit itt kapok, az meg fog mérgezni. Ja, és csak annyira jó, hogy ez a szeretet van itt köztünk, ez a bizalom légköre van itt köztünk. Úgyhogy, akkor egy ígérettel zárjuk, jó? Malakiás 3:10, ezt végigolvassuk, hogy hozzátok be a raktáromba a tizedet mindenből, hogy legyen ennivaló a házamban. Ezzel tegyetek próbára engem, ezt mondja a seregek ura. Tegyetek próbára, hogy megnyitom ennektek az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok-e rátok. És még egy vers, jó? Ha már ennyi verset úgyis írtunk. De nem azért, hogy bátorodjunk. Példabeszédek 3:9-10. Itt is egy ígéret. Tiszteld az Urat vagyonod legjavából. Akkor gabonával telik meg élés kamrád, szőlőprésed a legjobb borokkal. Igen, Isten azt mondja, hogy ha a jövedelmem legjavával megtisztelem őt, akkor megáldja a pénzügyeimet. Úgyhogy, ha bárki felé is lenne tartozásom, Isten felé nem lesz tartozásom. Neki fizetek először. Amen. Amen. És most vesszük a felajánlást, és hogy említettem, ha családtag vagy, ez a gyülekezet a te otthonod, akkor szól ez neked. Ha nem, akkor csak nagyon örülünk, hogy itt vagy, és jön ez a kosár, ez csak enged tovább, és szólni fog ez a dal. És köszönjük, Urunk, a te drága ígéreteidet, és azt, hogy olyan sok módon bizonyítottad a hűségedet, olyan sok módon bebizonyítottad, hogy a te ígéreteid megállnak. Köszönjük, Uram, hogy lehetünk itt sokfélék olyan értelemben, hogy lehet, hogy új nekünk ez, lehet, hogy már régóta adakozol, lehet, hogy új gondolatok ezek neked, lehet, hogy bizonytalankodsz, és valamikor bátor vagy, és teszed, valamikor bátortalan vagy. Urunk, csak köszönjük a te igédet, és köszönjük a te szavadat, amik bátorítanak minket. Köszönjük a te szívedet mindenek fölött, azt, ahogy nem hagytad, hogy elvesszünk. És köszönjük azt, hogy te gondoskodó Isten vagy. És köszönjük, Urunk, hogy gondod van arra, hogy szabadok legyünk a szívünkben. Egyre több területen és minden területen. És hogy a pénzügyeink sem kivétel ez alól. Urunk, te törődsz. Köszönjük neked. Amen.